És továbbra is Hankó Gergely a vendégünk, aki a Petkupa egyik szervezője, és hát rengeteg témát járunk itt körül, nagyon-nagyon fontos probléma az, amivel ők megpróbálják felvenni a harcot, ez a műanyag szennyezés, ami a világon mindenhol jelenlévő dolog. Ők kifejezetten a Tiszára fókuszálnak, ugye, ahol nagyon sok hulladék érkezik, mint megtudtuk, Kárpátalján, Románia bizonyos területén nincs is szemétszállítás, tehát a folyó oldja meg legalábbis számukra ezt a problémát. És egy picit még itt említetted, és én ezt tökre szeretném kicsit körüljárni, hogy lesz ez az új rendelet, ami a műanyag hulladékoknak a betétdíjassá tételét fogja majd hozni, mert erről olvastam, csak nem volt teljesen világos, te meg biztos jobban képbe vagy, tehát mit fog ez jelenteni pontosan?
Hát ez főleg az italos csomagolóanyagoknak, tehát petpalackoknak, aludobozoknak a betétdíjas rendszerét fogja elhozni. Ez azt jelenti, hogy július 1-től indul a teszt, már vannak kihelyezett gépek, ugye ezeket fogják majd kalibrálni, meg mérni ennek a hatékonyságát, és akkor 2024. január 1-től fog indulni az országos rendszer, onnantól kezdve vissza lehet váltani a legtöbb ilyen csomagolóanyagot. Ugye ez egyrészt már a régebben is jól működött Magyarországon, és aztán ugye ez kikopott. Régen a boros üvegek, sörös palackok is standardizáltak voltak, tehát maximum 4-5 féle üvegformával találkozhattál, és ezeket mindenhol vissza lehetett váltani.
Hát ez a gyerekkorunkban komoly zseppénz bevétel volt.
Abszolút.
Tehát papa egy komolyabb hétvége után összegyűjtöttük, és jöhetett belőle a golyos rágó és a sportszelet, meg stb.
Én fagyiba utaztam elsősorban, de pont ezt akartam mondani, hogy itt szerintem hármunk, már mindannyian vagyunk olyan öregek, hogy rengeteget fagyiztunk ezekből a standardizált üvegekből. Nem ennek a kora fog sajnos visszajönni, tehát marad nagyon sok műanyag csomagolás is, de ezek legalább ebben a zárt rendszerben újra fognak majd hasznosulni, tehát ledarálásra és újra öntésre kerülnek, nem újra töltésre. Számomra mondjuk a legideálisabb világ az lenne, hogyha standardizált csomagolások lennének és újra töltésre kerülnének a csomagolások. Ez jelenteni ugye a legkisebb ökológiai lábnyomot ezen termékek esetében, de minden esetre ez is egy óriási előrelépés lesz. Én örültem volna, hogyha pár évvel ezelőtt megugorjuk. Ugye Szlovákiában ez 2021 év végén lépett már életbe, és ott azt hiszem 70%-os a visszagyűjtési arány.
Az nagyon jó.
Tehát kapásból megugrották azt a szintet, amit évek alatt akartak elérni.
Hát azt hiszem, hogy jelenleg hivatalosan 30% körül van az újrahasznosítás. A hivatalos számok szerint, sokak szerint ez messze ez alatt van a valóságban.
Igen, hát a hulladékoknak körülbelül a 30%-át gyűjtjük szelektíven, és akkor a műanyag hulladékoknak az újrahasznosítási rátája az globális szinten olyan 4-15% körül van, és azt hiszem, hogy Magyarország nagyjából ugyanezen a szinten van, mint a világ átlag, úgyhogy óriási lehetőségek vannak még a fejlődésre.
Igen, itt a fejlődésre, igen, szépen fogalmaztad bőven, de hát, hogy igen, mégis csak valahol ez lehet a megoldás, hogy valakinek üzletet kell csinálni ebből, sajnos így működünk, tehát az ember úgy működik, hogy egy-két eltökélt embert, mint amilyenek ti vagytok, leszámítva azért a legtöbb ember akkor csinál valamit, hogyha érdeke származik belőle. Ez sajnos máshogy nem lehet megoldani, és valahogy igen, a hulladékot az be kell, az valahogy értékké kell tenni, hogy az forogjon, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell föltalálnunk a spanyol viaszt, a természetet kell megpróbálnunk valahogy ezt lemintázni, és ott pontosan ez történik, ott minden újra hasznosul, tehát nekünk is ezt kell csinálni.
Igen, hát illetve most már nem csak a haszon az, ami meghatározó lesz, hanem ahogy a ti műsor szlogenetekben is van, hogy már nincs idő másra, mint hogy pozitívan optimisták legyünk. Sok esetben már tényleg az is óriási nagy haszon, hogyha nem okozunk nagyobb kárt. Tehát ugye itt látjuk azért a biodiverzitás, a biológiai sokféleségnek a csökkenésével, a klímaváltozással. Látjuk azt, hogy itt éveken belül nagyon drasztikus változásokra van szükség, és minél nagyobb káreseményeket tudunk ezzel megelőzni. Ugye évről évre több pénzt fizetünk ki a különféle káreseményeknek a felszámolására. számolására. Legyen az, ugye elég megnézni a évelei híreket, vagy a tavalyi évvégieket, tehát egymásért érték a különböző katasztrófák, úgyhogy ezek bődületes pénzt igényelnek.
Igen, mert ugye ezt szokták kritizálni azok, akik ugye a zöld váltás ellen vannak, hogy hát ez teljesen lehetetlen, mondjuk nem tudom hány trilliárdról van szó, hogy mondjuk átálljunk megújulóra, de egyrésztről mondjuk Harari vezeti le, hogy ez a globális GDP-nek a 2-2,5%-át jelenti, tehát nagyon durván hangzik, amikor azt mondja valaki, hogy nem tudom hány trilliárd dollár, de hogy ez igazából ennyi, arról nem beszélve, hogy igen, hogy annak is ára van, hogyha így megyünk, tehát annak, sőt, egyre nagyobb ára van, és a végén sokkal többe kerül, mert hogy ezért is fizetni kell, tehát ez se jó a biznisznek. Tehát én ebbe szoktam bízni, megint csak az önös érdekhez visszakanyarodjak, hogy a nagy vállalatoknak sem érdeke, hogy ez így menjen tovább, mert hogy nekik is pénzbe kerül, meg egy széthulló civilizációban nem lehet, hogy nagyon jó üzletet csinálni. Tehát, hogy egyszerűen a piac megmaradjon, ahhoz nekünk is meg kell maradni. Hogy látod egyébként, mi lehetne még, most itt nem csak a folyók tisztaságát nézve, hanem így unblock ezt a műanyag problémát, hogy lehetne globális szinten orvosolni, mert hogy azért ez egy gigantikus probléma mindenhol, mert a folyókban aztán belemennek a tengerekbe, tudjuk, hogy a tengerekben a hatalmas nagy foltokban úszik a műanyag, ami még a jobb eset, mert hogy azokat még akár be lehet gyűjteni, de ugye óriási mennyiségben törik össze a műanyag, is lesz belőle mikro műanyag, tehát hogy hosszú távon hogy látod, hogy van esélyünk ezzel valamilyen módon szembe szállni, és meg tudjuk ezt oldani, vagy pedig az lesz, hogy mostantól kezdve már így a, nem tudom, a műanyag így a természetes körforgásnak a részévé fog válni.
Hát lassan igen, és látjuk azt, hogy évről évre nő a gyártott műanyagoknak a mennyisége, tehát most már 400 millió tonna körül járunk. Tehát a cél az egyértelmű, kevesebb műanyagot kell gyártani. És minél kevesebb félét, most ugye pont az ellentetje zajlik, napról napra változik a műanyagoknak a spektruma, újabb és újabb anyagokat találunk fel. Tehát nagyon fontos, hogy a szabályozás az elébe menjen ennek, és kvázi engedélyeztetni kell ilyen különböző anyagfajtákat, azokat legyen idő bevizsgálni, megnézni annak a környezeti hatásait, és akkor nem jutnánk oda, hogy tele vagyunk akár fokrémek, meg egyéb tisztálkodó szerek, ugye évekbe telt a betiltása azon termékeknek, amik mikroműanyaggal reklámoztatták magukat, hogy annak a dörzs hatása mennyire jót tesz a fognak meg a bőrnek. Tehát, hogy ezeknek elébe kell menni, meg kell előzni azt, hogy ezek kontrollálatlanul kerüljenek a piacra, és ahogy említettem, a megelőzés, tehát a csomagolásoknak a standardizálása, a nagyobb arányú visszagyűjtés, más környezetbarátabb anyagoknak a használata, a műanyag csomagoló termékeknek a címkézése. Több cégnél csinálunk ilyen tanácsadást, megvizsgáljuk a csomagoló anyagokat, hogy azok hány fajta műanyagból készültek, megvannak-e rajta a megfelelő jelölések, és hát még a legkörnyezetbarátabb kereskedelmi láncoknál is, gyártóknál igazából körülbelül 25-30% helyes. 70% az teljesen félrevezető, vagy hiányzik a jelölés, hogy az a adott palack, vagy tusfürdős flakon, vagy bármi joghurtos pohár miből készült. Ha a fogyasztó nem találja meg rajta az egyértelmű jelölést, hogy miből készült, és hogy hova kell tenni, akkor ne várjuk el a fogyasztóktól, hogy helyesen szelektáljanak. Tehát nyilván itt egy jóval nagyobb felelősségvállalás kell a döntéshozók részéről.
Hát igen, ezt említetted, hogy közös a felelősség, nyilván nekünk is egy kicsit mértéket kell gyakorolnunk saját, mint fogyasztóknak, de azért itt a gyártóknak is nagyon nagy felelőssége van, és aztán végső soron azért mégiscsak az derül ki, hogy a törvényhozásnak kell ezt valahogy mederbe szorítani, mert azért nyilván egy nagyon kevés az olyan cég és vállalkozás, ami saját érdeke ellen tud cselekedni, egyszerűen nem is, még ha akar, még akkor sem igazán képes rá, vagy nagyon-nagyon elkötelezett vezetőkre van szükség, tehát mégis csak valahol igen, ezeket viszonylag szigorú törvényekkel kellene kordában tartani. Mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ennek úgy kéne működni, hogy egy terméket a teljes életciklusában nézni, tehát hogy állítottuk elő, hogy használjuk, és hogyan hasznosítjuk újra, tehát hogy ezt a teljes kört kellene nézni, mert egy csomó, hogy jaj, de jó, teljes mértékben 70%-ban újra hasznosított műanyagból készült, szuper, de mi történik utána? Tehát ez akkor lesz nagyon jó, hogyha ez mondjuk utána 100%-ban újra is hasznosítható, és ez meg van oldva, és ahogy mondod, ezt egyértelműen látom, hogy tudom mondjuk ezt megoldani, és biztosítanak a felől, hogy ez valóban újra lesz hasznosítva.
És nem mindegy, hogy ki mondja azt, hogy 70%-ban újra hasznosított, tehát pont a napokban látott napvilágot a greenwashing-gal kapcsolatos iránymutatása az EU-nak, és hát reméljük, hogy egy-két éven belül ugye ez majd törvénybe is kerül, hogy harmadik független szervezet által kell minősítetni ezeket az üzeneteket, tehát kell róla tanúsítvány, kell róla kontroll, ellenőrzés, hogyha valamit ráírunk az adott termékre vagy annak csomagolására, akkor annak úgy is kell lennie.
Erre egyelőre ez csak ilyen bemondásra.
Igen, tehát ez a furi ebben, hogy egyelőre ez még nincs is platformon, tehát ez egy utópia.
Igen, hát vannak tanúsító szervezetek, ugye, akik különböző védjegyeket biztosítanak a termelőknek, gyártóknak, és soknak nagyon kemény kritériumrendszere van, de ugye egy fogyasztó nem feltétlenül tudja eldönteni, hogy akkor az a védjegy az most egy nagyon kemény audit során került rá a termékre, vagy egy nagyon szemfüles marketinges megtalálta azt, igen, a kiskaput, hogy rátegyen egy klímabarát, igen, kifejezést, igen, mondjuk, nem tudom én, egy hapszifóra, vagy bármi.
Meg ott ugye volt a Netflixen, futottam bele, hogy a tengeri halászatnál volt egy ilyen nagyon szemfüles valaki, aki kitalált egy ilyen kék halacskás logót, és csak is spontán elkezdte árulni azoknak a cégeknek, akik mondjuk tonhalkonzerveket vagy ilyen alapanyagokból állítottak elő élelmiszert, és gyakorlatilag évek múlva derült ki, hogy emögött semmi. Tök jó marketing húzás van, és megvették a jót azért, hogy rátegyek a matricát, és senki nem nézett utána, hogy valójában itt a tartalom az mi is.
Hát ez olyan, mint amikor az ökölvívásban van a nem tudom milyen, ez egy világszövetség, és akkor megalapítasz egy világszövetség, és akkor rögtön annak a világbajnoka vagy, mert hát ezt azt akkor tegnap alapítottad, és valóban te akkor világbajnok vagy abban a szövetségben, tehát hogy ez is nagyon hasonló.
Hát ez, akkor legyünk optimisták, tök jól lesz egy ilyen szervezet végre, aki megvizsgálja azt,
reméljük, hogy aztán működik is, mert aztán sokszor van az, hogy van egy törvénykezés, ami akár jó szándékú volt valamikor, de hogy aztán nem sikerült aztán teljes mértékben keresztülvinni, vagy kiskapuk maradtak, vagy ilyenek, tehát ez általában kicsit nyögvenyelősen megy, mert lássuk be, valójában tök egyszerűen meg lehetne ezt csinálni, mondjuk egy terméken egyrésztről nagyon egyértelművé tenni, hogy mondjuk milyen környezeti terheléssel állították ezt, de azt is azt szerint is besorolnám, mi honnan került oda. Tehát mondjuk, amikor bemegyek a szupermarketbe, és azt látom, hogy jaj, de szép szőlő Indiából jött, tehát azt csak akkor, amikor így benézze, és akkor én visszateszem, de a legtöbb vásárló valószínűleg nem, tehát ott is kéne egy ekkora, nem tudom, piros, nem tudom, karikának lenni, tehát lehetne egy nagyon egyszerű jelrendszer, figyelj, ez 2000 km eljött, és minél kisebb az ilyen lenyomata, annál jobb ilyen besorolással esne.
Nagyon kíváncsi lennék, mennyi termék kerülne le így hirtelen mondjuk a szembe lévő üzletből, vagy így a polcokról.
Hát nem kell, hogy lekerüljön végül is, de akkor mondjuk ott eldöntheted, hát, legalább
pont
eldöntheted.
Erről beszélsz, hogyha felelősséget válasz, és úgy döntesz, hogy már pedig akkor te nem fogod azt a fajta csomagolást használni, azt az élelmiszer alapanyagot nem fogod használni, és ugye említése került, hogy azért a csomagolóanyagoknak a 25-30%-án van feltüntetve, és akkor kvázi így arra gondol az ember, hogy a fennmaradó 65% azért ugye elég karcos lehet. Igen. Tehát ott bármit el lehet képzelni, hogy mondjuk mennyire oldja az a anyag, ami benne van, vagy mennyire egészséges, vagy mennyire felhasználó barát, és hát azért ne legyünk annyira picit ködben. Valószínűleg ez a 65% ez nem menne át ezen a rostán.
Valószínűleg nem. A csurgalékvízes
cucc.
Robi nagyon szerette a csurgalékvíz kifejezést, úgyhogy egy
hirtelen így lefeleződne az a polc szerintem termék tekintetében.
Hát igen, de hogy akkor mégis az van, hogy nem kitiltjuk őket, csak azt mondjuk, hogy megmutattuk, de lehetne ezt mondjuk mindenféle környezetterhelési adókkal is megoldani, hogy ne nagyobb a terhelés, annál több rajta az adó, de mégis ezért egy picit, én ezért civilbe beszélgettünk, és erre céloztam ez, hogy a lobbik, hogy nyilván itt arról van szó, hogy azért itt pénzügyi érdekek vannak, nem olyan könnyű ilyen fajta törvényeket keresztül hozni, mert ezért nyilván lassítják, nehezítik a piacot, és hát mégiscsak a gazdaságnak meg dübörögni kell, tehát a politikusnak sincs egyébként könnyű helyzete, mert hogy egyrésztről van egy olyan elvárás felé, hogy akkor igenis hát hozzunk környezetvédelmi törvénykezéseket, de ha közben lassul a gazdaság és emiatt, akkor viszont tudja, hogy előveszik a politikus, hogy hát milyen dolog ez, hogy végzed a munkádat, hát nem működik a gazdaság, szóval biztos, hogy nem egyszerű.
Hát szerencsére azért a körforgásos gazdaság is nagyon sok új üzleti modellt tartogat, tehát látjuk itt a megosztásos gazdaságot, az újrahasználatot, tehát ezeket a különböző sharing ekonomi modelleket, tehát ezek is nagyon sok innovációt meg startupot tartogatnak magukba, és ez még csak most indult el, tehát ez még újabb és újabb bugyrokat fogunk majd megismerni, amikor majd nem mindenkinek lesz egy darab fúrógépe otthon, meg egy darab mosógépe, hanem mondjuk ezeket ugye közösségi használatba lehet adni, illetve lehet akár mosásonként fizetni a mosási szolgáltatásért otthon, és nem feltétlenül kell hazacipeld a mosógépet, majd amikor szegény kilehelt a lelkét, ugye gondolkodni
ami
azon,
viszont ez gyorsan megtörténik most már.
Hova és hogyan fogod elszállítani? Tehát nyilván, amikor ezeknek a berendezéseknek te a szolgáltatását veszed igénybe, és van mögötte egy kiszolgáló park, egy szervíz, akkor már a gyártónak is egyből az lesz az érdeke, hogy minél jobban működjön nálad az a berendezés, és te minél több mosásért fizessél, és minél kevesebb szer kelljen szerelni. Tehát, hogy meg lehet találni azokat a kis fine-tuning, finom hangoló kis potmétereket a rendszerbe, hogy fenntarthatóbbá lehessen tenni a gazdaságot is. Én erre rengeteg lehetőséget látok.
Persze, csak hát ezek is ugye teljesen más modellek, amiket azért így át kell nyomni. Most ugye a folyamatos növekedés, ugye mindig a növekményt hajszoljuk egy véges rendszeren belül a végtelen növekedésre van az egész alapozva, ezt valahogy igen, erre megint a természetre térünk vissza, ahol szintén minden körforgásos, tehát valahol ezt kell nekünk leutánozni, de bazseváljunk egy kicsit.
Hoztál zenét.
Jaj, most annyira én itt kisajátítottam itt a zenei szektor, de akkor mostantól kezdve majd te jössz, de ebbe most futottam bele ebbe a trackbe, és szerintem egy kiváló dalab. Kiko King and the Creative Maze és Resolution 4 Solitude a címe.